Szeretnék mindenkit köszönteni, és ahogyan Vargasi András kollega jelezte, ebben a 30 percben én a latin kánonok kodifikációjával szeretnék foglalkozni. Nyilvánvalóan ez egy lényegében különböző tartalmú és metodológiájú tanegység és téma, mint amit általában az állami jog keretében hallanak, hiszen kodifikálni nagyon sokszor próbálkoztak a történelemben, és ezek a kodifikációk általánosságban az állami jognak az egy törvényben vagy törvényi rendszerben történő összefoglalását jelentették, ellentétben az egyházi jog kodifikációjával. Először is maga a kifejezés, hogy kodifikáció. A kódexről sok mindenkinek számos kifejezés juttat eszébe. Természetesen itt most nem azokról a kódexekről beszélek, amely kódexek hagyományosan az írott, kéziratos információ hordozót jelentették a középkorban, vagy akár az ókorban is természetesen, hanem azokról a jogszabályokról, amelyek egyetlen egy jogszabályi hierarchikus szinten elhelyezkedve, egyetlen egy jogalkotóhoz kapcsolódva szabályoztak egy konkrét jogterületet, vagy akár az egész jogrendszernek a működését. Klasszikusan, és azt hiszem ezzel önöknek újdonságot nem mondok el, klasszikusan a kodifikációnál általában elsődlegesen Justinianus császárt szokták emlegetni, legalábbis jogelméletből bizonyosan, és jogtörténetből szintén, aki 529 és 545 között egy komoly kodifikációs folyamatot hajtott végre, azáltal, hogy az önök által nagyon kedvelt Codex Justinianit, a Digestát, az Institutionist, illetve a Novellét megszerkesztette, vagy az ő irányításával megszerkesztették, és ebben létrejött az első Corpus Juris Civilis, azaz a civil jogot, ha tetszik, a magájogot szabályozó teljes jogszabály együttes. Nyilvánvaló, ez a kodifikációs folyamat lényegesen különbözik azoktól a kodifikációs kezdeményezésektől, amelyeket a modern korban láthatunk. Miért? A Justinianusi kodifikációban egymás után számos jogszabály volt található, ezeknek a jogszabályoknak az egymáshoz való hangolását nem végezték el, hanem pusztán egy meghatározott struktúrába helyezték el őket, amelyeket gyönyörű kritikai kiadásban olvashatnak, Mommsen Krüger által megszerkesztve, bordó kötetben, szép vászonkötésben, fekete csíkkal a szélén, arany betűkkel, és hát aki ezt élvezi, az természetesen elalvás előtt még olvasgathatja is, erőteljesen előmozdítva az álmosságnak a folyamatát. Amikor ezekről a kodifikációs folyamatokról beszélünk, akkor egy nagy ugrás kell megtennünk a civil jog fejlődésében, eljutva egészen az újkorig. Tulajdonképpen mi történik a Krisztus utáni 6. század és a 19. század között? Alapvetően az, hogy a jogalkotásnak a túlburjánzása működésképtelenné teszi az egyes jogrendszereket. Avval nem árulok el semmi újdonságot, hogy a civil jogi jogrendszerek egy külön kategóriát képeznek az egyházi jogrendszerektől. Minden egyes államnak a saját belső joga különféle jogágakra bomlik, és önök ezeket a jogágakat többé-kevésbé különféle mélységben sajátítják el egy jogi fakultás keretében. És ettől teljesen különböző az egyháznak a jogrendszere, és a mai napon, amikor a kánonjogi kodifikációról beszélek, akkor nyilvánvalóan a katolikus egyház jogrendszeréről szeretnék néhány szót szólni, eltekintve az ortodox jogalkotástól, eltekintve alapvetően a keleti jogalkotástól, amely keleti jogalkotás azzal, hogy bizonyos keleti sajátjogú egyházak csatlakoztak a római pápához, ezzel megőrizték a saját jogi hagyományaikat, és jelenleg önálló kódexsel rendelkeznek, amelyek egy teljesen másik óra keretében lehetne kifejteni őket. A fölhalmozódó joganyagnak a rendezésére egy axióma rendszerben, hogy a legszebb példánk és a leginkább aláhúzott példánk a Code Civil szokott lenni, Napóleon alatt megszerkesztett 1804-es francia polgári törvénykönyv. Nyilvánvalóan, és ez jogelméletből szintén ismerősnek kellene lennie, már korábban is voltak ilyen jellegű kodifikációs törekvések, egyfelől hasonló módon, mint ahogy Justinianus császár tette, tehát egymás mögé rendezve a jogszabályokat, másfelől egy axiomarendszer kidolgozva, és Carl Friedrich von Savigny nevéhez fűződik német területen ez utóbbi. Viszont érdekes módon a német polgári törvénykönyvnek a kodifikálása jóval később, körülbelül egy 100 évvel a francia polgári törvénykönyvnek az elfogadását követően születik meg, éppen Carl Friedrich von Savigny álláspontja miatt, mondván, hogy Németország van olyan erős jogrendszer, hogy neki nincs szüksége egy mankóra, szó szerint idéztem, egy olyan mankóra, amely egy jogszabály együttessel próbálja biztosítani az államnak a törvényes működését. Azért ez a mankó előbb-utóbb elkészült, hiszen 1900-ban elfogadják a német polgári törvénykönyvet. Ez az a két pillér, és ugye következik után az osztrák, illetve a svájci polgári törvénykönyv. Ezek lesznek azok az európai példák, amely európai példákra építve elérkezünk az európai civil jogi kodifikáció sorozatához. Ezzel párhuzamosan nézzük meg, hogy mi folyik az egyházjogban. Az egyházjogban természetesen hasonlóan, mint minden más jogrendszerhez, a jogrendszerben látható, hasonlóan számos jogszabály létrehozás történik a jogszabályi hierarchia egyes szintjein. Ezeket a jogszabályokat hagyományosan kánonoknak nevezzük. A kánonok, mint zsinórmértékek, arra vonatkoznak, hogy az egyház bizonyos működését, elsődlegesen a szentség, szentelmi kiszolgáltatásra vonatkozó előírásokat, fegyelmi kérdéseket, például ugye a büntetőjog vagy az eljárásjog kérdését, az egyház hierarchikus rendszerét, azaz a római pápa, a megyés püspökök, illetve az egyes papok és a hívek egymáshoz való viszonyát, az egyház belső intézményrendszerét, miképpen próbálja rendezni a katolikus egyház sajátos jogrendszerén belül. Ebből egyenesen következik, hogy különféle jogalkotói szinteket különböztetünk meg az egyházjogban, és ezáltal különféle jogszabályi szinteken elhelyezkedő szabályok, kánonok fognak keletkezni. Az az állítás, amely nagyon sokszor megjelenik számos jogtörténeti kézikönyvben, nem csak Magyarországon, hanem Franciaországtól kezdve Németországon keresztül egészen Nagy-Britanniáig, és természetesen nem hagyja ki az Egyesült Államokat, általában elfeledkezik arról, hogy a kánonok összegyűjtése, tehát hogy az teljes egyházjogról egy egységes kötetben egy teljes áttekintést tudjon nyújtani a jogalkotó, azaz az egyház illetékes hatósága, egységesítve azt, hogy hogyan működik a katolikus egyház az egész világon, ne feledjék el, hogy az első olyan sajátos, ha tetszik, társaság, amely az egész világon egy egységes jogrendszer rendelkezett, ez maga a katolikus egyház. Ennek az egységességét nyilvánvalóan korlátozta az egyes nemzetek saját joga, saját szokásjoga, illetve azok a kulturális egyedisége, gondoljanak például a népvándorlás hullámaival betelepülő népek egyedi jogalkotására, vagy szokásjogára, a germán jog hatására, valamint mondjuk a római jog hatására a kánoni jogon belül, amelyek nyilvánvalóan némi eltérést tesztek lehetővé az egyetemes kánonjog alkalmazásában, vagy az úgynevezett partikuláris jog megszületésében az egyes területeken. Ennek ellenére mindig fönntartotta magának a katolikus egyház legfelsőbb hatósága, azaz a római pápa, és a szép lassan kikristályosodó, az ő hatalmát gyakoroló úgynevezett római húria, amely különféle dikasztériumokra, hogy jobban értsék, különféle minisztériumokra a magyar szóhasználat szerint tagolódik, igyekezett arra, hogy általános irányelvekkel biztosítsa minden egyes országban, hogy az egyház szentség, szentelmény és igazgatási, valamint tanítási funkcióját hasonló keretek között tudják teljesíteni az arra feljogosított személyek. Másik oldalról megtaláljuk a folyamatos harcot, mivel a latin kodifikációról beszélek, ez egyértelműen felfedezhető, a folyamatos harcot az állami jogalkotás esetleges egyházi jogra gyakorolt befolyásától. Nem arról van szó, hogy nincs ilyen befolyás, hiszen számos római jogi elv, Róma jogi szabály, sőt, egyes pápánknak a levelei, mikor beillesztésre kerülnek a joggyűjteményekbe, szintén idéznek nagyon sok római jogi kifejezést és nagyon sok római jogi elvet, éppen ezzel biztosítva azt, hogy belső módon próbálják kifejteni és érveiket a civil jogalkotással szemben felállítani az egyház intézményes belső védelme érdekében. Azaz, hogyha egy mondattal szeretném összefoglalni, az állam és az egyház szeparációját nem az állam az, amely kitalálja, hanem éppenséggel az egyház saját jogának védelmében már kezdettől fogva különösképpen is jelentkezik, és ebben kiemelkedő szerepe van az 590-től 604-ig uralkodó Nagy Szent Gergely, vagy ha tetszik, Első Gergely pápának. Ezt a hátteret azért kell látni, mert nyilvánvalóan nagyon sok jogszabálygyűjtemény keletkezik, és bár ezek a bizonyos könyvek, amelyekre utaltam, nagyon sokszor úgy gondolják, hogy az úgynevezett Decretum Graciani, azaz Gracianus mester, aki Bolognában volt kánonjogász, és körülbelül 1140-ben állította össze a joggyűjteményét, ennek a személynek a nevéhez köthetjük a kánonjog teljes egészének az összefoglalását. Úgy tűnik a legújabb kánonjogi kutatások tükrében, hogy ez egy erőltetett kifejezés, hiszen pontosan tudjuk rögzíteni azokat a jogszabálygyűjteményeket már a másik század végétől, amelyek a teljes jog összegzésére irányultak. Nyilvánvalóan ez a teljes jog a második században sokkal rövidebb, mint a 12. században, hiszen a jogalkotási folyamat az lépésről lépésre zajlik. Nem akarom végigmondani természetesen az egyes állomásait ennek a jogtörténeti fejlődésnek, bár nagyon közel van a szívemhez, de mégis ezt szeretnék jutni valamiképpen a kodifikáció folyamatához. Az biztos, hogy nagyon meghatározó a kodifikáció előtti korban egy olyan jogtechnikailag földolgozhatatlan alapállapot, hogy a különböző esetekre, különböző időszakban hozott jogszabályok természetesen egymással ellentétben állnak. Ha valaki ránéz a Corpus Juris Hungaricire, tehát magyarul a régi magyar jognak az összefoglaló korpuszára, ott is találhatunk egy sor olyan rendelkezést, amely rendelkezések egymást fölülírják. Csak van egy probléma. A kánonjognak megvan az a tulajdonsága, hogy minden egyes jogszabály közvetlen vagy közvetett kapcsolatban van az isteni joggal. Márpedig, különösen egy vallási környezetben elég nehéz azt elképzelni, hogy bármilyen evilági hatóság legyen az állami vagy egyházi, azt az ódiumot magára venné, hogy ő fölülbírálja az isteni jogot. Természetesen az utolsó néhány évtizedben, és ugye a második világháború után ez egy sajátos kísértés jelent a jogalkotásban, amikor a tisztán pozitivista jog képe uralkodik a jogalkotók és a jogértelmező körében, nagyon gyakran előkerül az, hogy amit a közösség azt elfogad, mint követendő joggyakorlatot, abból lehet alkotni egy jogszabályt, független attól, hogy annak mennyi köze van a természetjogi, ha tetszik, istenjogi elvekhez, és mennyi köze van az igazságossághoz. Ebben ugye az Immanuel Kanti elválasztás nevezetesen, hogy az igazságtartalom és a jogszabály formai kritériuma az elválasztható egymástól, ő ezt filozófiailag írja le, valószínűleg nem azzal a szándékkal, hogy ezzel megváltoztassa a jogszabályalkotásnak a menetét, de minden esetre mind a mai napig a jogfilozófiában, a jogelméletben az Immanuel Kanti érvelésből szokták levezetni ezt a sajátos változást. A kánonjog ezzel nem tud mit kezdeni, tehát ha egy jogszabályt az arra illetékes hatóság a formai kritériumoknak megtartva megalkotott, akkor az a vélelem, hogy az a világ végezetéig fönnáll. Tehát az hatályban lesz. Tudják nagyon jó, hogy mi a különbség az érvényesség és a hatályosság között. Ha érvényesen született meg a jogszabály, akkor a vélelem az, hogy hatályban lesz folyamatosan. Azaz, a IV. Században mondjuk a 325-ös nicei zsinat IV. Kánonja megalkot egy jogszabályt, és ezek után mondjuk az 1179-es egyetemes zsinat szintén megalkot egy jogszabályt, és a kettő egymással ellentétes, akkor komoly problémával áll szemben a kánonjogot értelmező személy, mert akkor most melyiket kell követni? Egyetemes zsinat, Ez is közvetett kapcsolatban van az isteni joggal. Az is közvetett kapcsolatban van az isteni joggal. Természetesen kisi változott a környezet, hiszen közben nagyon sok évszázad eltelt. Na ez jelenti az alapvető problémát a kodifikáció előtti kánonjogban, hogy a folyamatos jogalkotás az egyes esetekben az egyes körülményeknek megfelelő jogszabályokat próbálja összeállítani, és ennek a tanúi a különböző kánonjogi gyűjtemények, amelyekből ki lehetne emelni elsődlegesen a 11. században nagy hatást gyakorló mondjuk Wormsi-Burhardi gyűjteményt, 1422-ben keletkezve Patrológia Latina 140-es kötetében jelent meg 1852-ben Párizsban, vagy pedig meg lehetne említeni a Lucca Janzen gyűjteményét 1081-1083 környékéről, ami természetesen Innsbruckban jelent meg kritikai kiadásban 1911 és 1913 között, egy szép kötetben, és Reflinben, ha minden igaz, akkor Grazban 1965-ben, akkor már szép piros színű vázon kötésben, de önöket ez általában nem érdekli. Ezek a gyűjtemények viszont tartalmaznak egy újdonságot. A gregoriánus gyűjtemények, tehát a 11. század végi gyűjtemények, amelyek különösképpen megjelennek Sartre Szent Ivo tevékenységében. Őneki van egy koncepciója az egész egyházjog összefoglalására, tehát az a koncepció, ami a kodifikációt motiválja, mint a civil, mint pedig az egyházi társadalomban. Ez a koncepció arról szól, hogy hogyan lehet összehangolni a különféle környezetben, különféle időszakban az alávetette különböző körére hozott jogszabályokat. Ezt az úgynevezett Panormia című művében, ugye ő 1093-1095 között alkot egy kánonjogi gyűjteményt, és úgy tűnik az elmúlt 6 éves kutatásokból, hogy egy gyűjtemény generál 3 különféle gyűjteményt, de a Panormia című gyűjtemény, ami egyébként a Patrológia Latina 161-es kötetében jelent meg 1849-ben Párizsban, nem kritikai, hanem úgynevezett diplomatikai kiadásban, ennek a prológusában szerepel a felmentés elve. A felmentés elve, amit egyébként misericordia kifejezéssel ír le Sartre Szent Ivo, mely nagyon messze áll attól az értelemtől, ahogyan a latinban általában ezt értelmezzük. Minden esetre tény az, hogy rögzíti, miképpen lehet a két ellentétes kánon föloldani. Nevezetesen, hogyha egyetemes jelleggel hozta valaki, akkor nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy a partikuláris kérdés az hogyan volt szabályozva. Ha valamit csak egyetlen egy városra, egyetlen egy jogesetre hoztak, akkor alapvetően azt a kérdést csak is azon a konkrét területen kell alkalmazni. Ha és amennyiben a jogalkotói szint különbözik, tehát egy jogszabályt a pápa hozott meg, vagy az egyetemes zsinat hozott meg, vagy a provinciális zsinat, vagy az egyházmegyei zsinat, vagy a megyés püspök alkotott meg, ezek a szintek egymás alá hierarchikusan helyezkednek el, következésképpen egyértelmű, hogy egy ellentét esetében mindig a magasabb szintű jogszabályt kell követni. Na, ennek az elvnek a beépítésére határozza el magát, 1140 környékén, mind a mai napig nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor történt, Gracianus mester, aki a Decretum Gracianiának a megalkotója, és akitől szokták még a nem jó kézikönyvek is datálni a kánonjog egységes megjelenését. Ez generál végül is egy egységes kánonjogi oktatást az egész világon, minden egyes egyházi kánonjogi fakultáson, ebből a kötetből oktatják a kánonjogot. Zárójelben megjegyzem, hogy egészen 1917-ig hozzátartozik a kánonjogi oktatás hatályos részéhez, hiszen az úgynevezett Corpus Juris Canonici 1917-ig az első kodifikációjuk hatályban van. Ez a gyűjtemény további kiegészítéseket szenved, miért? A jogalkotási folyamat nem szűnik meg. Pontosan tudják nagyon jól azt, hogy avval, hogy egy alaptörvény elkészül, számos olyan későbbi törvények születnek meg, amelyek általában az alaptörvénnyel összhangban vannak, ideális esetben, és lehetséges, hogy ezek közül az elvi állásfoglalások, illetve jogszabályok közül a későbbiekben módosításként beépül valami az alaptörvénybe. Ilyen jellegű kiegészítések számos esetben kapcsolódnak az eredeti Decretum Gracianihoz, és ennek az összegyűjtésére 1234-ben felkéri 9. Gergely pápa Penyaforti Szent Rajmund szerzetest, aki megalkotja az úgynevezett liber extrát, azért extra, nem azért, mert annyira extra, hanem azért, mert a liberen, azaz a decretum gratianin kívül helyezkedik el. És valami nagyon érdekes dolog történik. Kihirdeti, ilyen nem történt meg korábban, tehát egy joggyűjteményt egységesen kihirdetnek. Az első olyan momentum, ami nagyon hasonlít egy kodifikációs tevékenységhez, mert avval, hogy a pápa kihirdetett egy jogszabálygyűjteményt, ezzel rögtön a benne lévő joganyagot egyetlen egy jogszabályi hierarchiára emelte, és jogalkotói igényen lépett föl ezáltal. Kettő, elküldi az egyetemeknek. Azzal, hogy elküldte az egyetemeknek, ezzel mintegy jelezte, hogy ez az egyháznak a joga, tehát a jogegységesítés megfelelőképpen elkészült. Ennek a szerkezetét követően még további 4 darab gyűjtemény készül el. Elkészült a Liber Sextus 1298-ban 8. Bonifácnak a kezdeményezésére, elkészül 1317-re a Clementiné, ami nem a Clementnek a feleségét jelenti, hanem egy genitívusos, azaz birtokos esetet jelent. Elkészül ezen kívül még további gyűjteményként az Extravagantes Ioannis és az Extravagantes Communes. A Ioannis az 1317 és 1325 között készül el, de egészen 1500-ig bővül a tartalma, míg a Communes az 1500 és 1525 közé tehetően fixálódik a szövege. Ezek közül a Liber Extra, a Liber Sextus és a Clementini kihirdetett, azaz bizonyos jellegzetességeit hordozza a kodifikációnak. Ezt nevezzük 1582-től kezdve Corpus Juris Canicinek. Ha ehhez hozzátesszük még a Trentói zsinatnak a határozatait 1540 és 1563 közöttről, és azt a mérhetetlen jogalkotást, amit az egyes dikasztériumok, tehát sajátos, kuriális intézmények folyamatosan újabb és újabb jogszabályban publikálnak, például az Acta Sancte Sedisben, majd pedig 1909-től kezdve az Acta Apostolis Sedisben, ami körülbelül a magyar közlönnyel egy kategóriába kerül, akkor egyszerűen odáig jutottunk, hogy egy egyházjogi kérdés eldöntésére be kell menni a könyvtárba, és végig kell menni minden egyes polcon, nagyon hasonlóan a helyzet, mintha egy angolszász jogrendszerben szeretnénk találni egy kázust, hogy mikor, hogyan ítélkezett ebben a konkrét kérdésben az illetékes bíróság, holott a precedens jog nem létezik a kámajogban. Na ez indítja Pius pápát arra, hogy 1909-ben összehívja a kodifikációs bizottságot, és felállítja annak a működését. Ez a bizottság elsődlegesen egy kérdést akar eltölteni. Vajon az új kódex új jogot akar alkotni, vagy pedig a régi jogot szisztematikus formában rögzíteni? Azért mondtam el ezt a hosszú történeti bevezetőt, mert az önök kodifikációs ismeretei általában civil jogi alapúak, és pontosan tudják, hogy egy kodifikációs tevékenység egy új jog alkotását jelenti, általában a múltat végképp eltöröljük, tehát magyarul a korábbi jogszabályi rendszer úgy, ahogy van, kikerül még az értelmezési szintből is, és egy teljesen önálló kötetben szereplő jogszabály együttest fognak a későbbien alkalmazni. Halkan jegyzem meg, hogy egy lényeges különbség van még az egyházjogi kódex és a különféle civiljogi, magánjogi kodifikáció között. A magánjogi oldalon egy olyan törvényt állnak, hogy egy törvény paragrafusokra és további bekezdésekre osztva, míg az egyházi törvénykönyvben minden egyes kánon önálló jogszabályt jelent. Tehát ez egy jogszabály együttes mind a mai napig. A döntés úgy szól, hogy a régi jogot szeretnék összefoglalni, tehát nem akarják azt, hogy megszűnjön a hagyományos kánonjog, hiszen az alapelv nem változott. Ha valami egyszer hatályba lépett, az a hatályban van addig, ameddig az egyház működőképes itt, ezen a földi világon. Következésképpen, amikor Pietro Gaspari bíboros, akinek a nevét egyébként valószínűleg a lateráni egyezmény aláírása miatt 1929-ből biztosan ismerik, megkapja a megbízatást a kódex előkészítésére, ki kell választani egy olyan személyt, aki össze tudja gyűjteni a teljes joganyagot. El tudjuk képzelni, mit jelent ennek a teljes joganyagnak az összegyűjtése, és mit jelent az, hogy egy szisztematikus formában összefoglalni a jogelveket. Deriválni kell az egyes esetekre hozott jogszabályokat, egy általános jogelvé ahhoz, hogy működőképes legyen. Tehát nem olyan lesz, mint a német polgári törvénykönyv, hogy generál klauzulák az elején, és utána következik a részletes kifejtés, hanem általános elveket kell rögzíteni. Ehhez a feladathoz egy fiatal bencés szerzetes talál Rómában, aki éppen a bencéseknek az egyetemén tanul, éppenséggel úgy hívják, hogy San Anselmo, ugye a Kisalmentinón, és az úriembert úgy hívják, hogy Serrédi Justinián, akkor, mint hallgató. Magyarország nincs jó kapcsolatban ebből az időszakban a szentszékkel, de minden reggel Gaspari bíboros úr a saját hintóján beviszi a szentszékhez a fiatal embert, és ő elvégzi azt az alapvető gyűjtőmunkát és rendszerező munkát, amiről beszámolási kötelezettsége van. Egyébként ennek honoráriuma kép kapja meg a bíbort, majd pedig az esztergomi érseki széket, prímási széket, nem véletlenül tartjuk számon a világ egyik legfontosabb kánonjogászai között. Ennek a munkának az eredményeként születik meg az a kódex, amelyet 1917-ben kihirdett, már 15. Benedek pápa, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy 1914-ben 10. Pius akkor, amikor meghallja az első világháború kitörésének hírét, ágynak esik és néhány napon belül meghal. 15. Benedek pápa, aki saját maga is jogot végzett, kihirdeti az új kódexet, amely, és ezt nagyon fontos rögzíteni, tartalmazza a 6. kánonban, hogy minden olyan esetben, ahol szó szerint átvette a kódex a régi jognak a rendelkezéseit, a régi jog alapján kell alkalmazni. Ezért találhatunk a kódexnek olyan lábjegyzeteit, amit nem kommentár tartalmaznak, hanem tételesen felsorolja a 325-ös nicei zsinattól kezdve az összes olyan jogszabályt, ami egészen 1917-ig hatályba került. Vannak olyan jogszabályok, amelyek csak tartalmi idézetet, de nem szó szerint idézetet hordoznak. Erre a jogelv a 6-os kánonban az, hogy ilyenkor az értelmezéshez kell használni. És hogy az a kérdés, hogy vajon régi vagy új jogot tartalmaz, és nem tudjuk eldönteni, mindig a régi jogszabályoknak a tükrébe kell értelmezni, azaz a mi kategóriáink szerint ez egy nem teljesen tökéletes kodifikáció, hiszen továbbra is hatályban marad a Corpus Juris Canonicinek az anyaga. Ezzel szemben lényeges változását be az 1959-es 23. János Séle állásfoglalással. Tudjuk nagyon jól, hogy valami változik. Mi változik? Hát először is természetesen az, hogy az egész világnak a politikai helyzete, társadalmi rendszere, akkor, amikor befejeződik a II. Világháború, akkor lényegesen ástruktúrálódik, más jogelveket, más jogszabályi, szabályozásra rendelkező területeket preferálnak az egyes államok. Kénytelen az egyház is ezzel kapcsolatosan lépni, így 59-ben nem csak egy egyetemes zsinatot, nem csak egy római regionális zsinatot, hanem egy új kódexnek a megszövegezését is, pontosan a kódex revízióját rendeli el 23. János, ami nyilván leáll addig 1963-ra hívja össze a kódex revíziós bizottságot, de ülésezik éppenséggel a 62-től 65-ig tartó II. Vatikáni zsinat, és ebben van momentán egy olyan konstitúció, Lumen Gentium címen, amely konstitúció az egyház hierarchikus felépítését tisztázza. Éppen ezért, megvárva a II. Vatikáni zsinat végét újra kezdi a jogalkotási funkciót ez a kodifikációs bizottság, amely új jogot alkot. A 17-es kódexet teljesen felülírja, hatályon kívül került át a teljes kódex, a hozzá kapcsolt végrehajtási intézkedések, hatályon kívül kerülnek mindazok a jogszabályok, amelyeket az új kódex teljes egészében szabályoz, viszont nem foglalkozik a liturgikus joggal, viszont hatályban maradnak a nemzetközi szerződések, hiszen azok bilaterálisak, ezért a másik félnek az álláspontját is meg kéne hallgatni ebben a kérdésben, és a 6-os kánonban, mivel ennek is van 6-os kánonja, pusztán az szerepel, hogyha a régi jogra utal egy kánon, akkor a régi jog figyelembevételével kell értelmezni. Ez az új kódex 1983-ban lép hatályba, és tulajdonképpen ez az a kódex, amelyet továbbra is dolgozunk. Természetesen azóta is számos jogszabály született, a pásztor bónusz 1988-ban szabályozta az egyház központi hatóságának működését, és hogyha valaki figyeli a sajtót és figyeli a híreket, tudja nagyon jól, hogy apró módosításokat vezettek be a kánonjogi kódexbe, például az egyházat formális aktussal elhagyni szándékozókra vonatkozó előírásokat a közelmúltban törölték a kódexből. A kodifikációs folyamat így a latin egyházban, Dióhéjban foglalható össze, a keleti kódex, tehát az 1990-ben a keleti egyházakra kihirdetett kódex egy teljesen másik órának a kereteibe illeszkedhet ebbe. Köszönöm szépen a figyelmet!